Május a melanoma tudatosság hónapja. Az elmúlt 10 évben másfélszeresére nőtt a melanoma okozta bőrrák Magyarországon. Úgyhogy érdemes az okokat is számba venni, illetve azt, hogy milyen megoldások vannak erre a problémára. Aki a vonalban itt van velem, dr. Tóth Veronika, a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinika adjunktusa, bőrgyógyász, kozmetológus, klinikai onkológus. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, és valóban a május a melanoma hónapja, ami nagyon-nagyon szerencsés, egyrészt, hogy egy hónapot kineveznek a bőrdaganatok közül a legveszélyesebbnek, a melanoma hónapjának, ezzel is fölhívva a figyelmet erre a veszélyre. Másrészt pedig az is nagyon szerencsés, hogy pont a májusra esett a választás, hiszen ez a hónap az, amikor már kezd jó idő lenni, melegszik az idő, ismét növekszik az UV-terhelés, de még nem vagyunk benne az igazi tüzes nyárban.
Segítsen megérteni azt, amit az előbb elmondtam, hogy ez egy statisztikán alapszik, ez a kijelentés, hogy az elmúlt 10 évben 50%-kal nőtt a melanoma okozta bőrrák előfordulása Magyarországon. Ez minek köszönhető ön szerint? Illetve vannak-e az okokról akár további kutatások?
Igen, sajnos a melanoma, ami egy rossz indulatú bőrdaganat, egyre gyakrabban kerül felismerésre világszerte is, illetve Magyarországon is. Az utóbbi pár évben az Országos Onkológiai Intézeten vezetett statisztika alapján körülbelül 3000 új melanómás esetet fedeztek föl évről évre, férfiaknál nőknél úgy körülbelül egyforma volt az arány, és valóban ez egy növekedés mintát. Hova kell elhelyeznünk a melanómát a többi rosszindulatú daganat sorrendjében? Nagyjából 11 ezer új esettel jelentkezik hazánkban a leggyakoribb rosszindulatú daganat az utóbbi években. Ez a tüdőnek a rosszindulatú daganata. Továbbra is mind a két nemnél jelentkező esetszámokról együttesen beszélek. Tehát nagyjából 11 ezer a leggyakoribb rosszindulatú daganat. Ehhez hasonlítva az évi 3000 kevesebb szerencsére, de azért nem elenyésző. A rosszindulatú daganatok sorrendjében 8.-9. helyen van a melanoma. Azonban az fontos hozzátenni, hogy ez egy veszélyes rosszindulatú daganat, mivel hogy belső szervi áttéteket tud képezni, de szemben az összes többi rosszindulatú daganattal ez adódva abból, hogy egy bőrdaganat a bőr felszínen alakul ki az esetek legnagyobb többségében, ezáltal látszik. És ebből következik az, hogy nincs szükség semmiféle bonyolult vizsgálatra. Tulajdonképpen az ember önmagán és a saját bőrén is látja a melanómát, illetve ugyanígy látja hozzátartozóinak, barátainak, ismerőseinek a bőrén. Pláne, amikor ezek a napos hónapok következnek, amikor lekerülnek a vastag ruhák, és akkor a váll, karok, combok fedetlenek lesznek, csak nem elég, hogy az ember látja, ugye tudni kell azt, hogy mi az, amit lát, föl kell ismerni a jeleket.
Hogyan szólunk egyébként az ismerőseinknek, vagy esetleg ha látunk valakit az utcán, aki látjuk, hogy van egy ilyen, nem tudom, elváltozás, vagy egy a melanomának egy jele esetleg, amivel mivel korábban találkoztunk, tehát biztosak vagyunk benne. Volt már olyan páciense, aki arról számolt be, hogy valaki az utcán, vagy valamelyik ismerőse, vagy családtagja szólt neki?
Én bőrgyógyászként már nem egy pácienst az utcán szólítottam meg.
Nem mondja.
Amikor jártam, de igen, jártam a kertembe, akaratlanul.
Szolgálatba helyezte magát?
Igen, hát az ember nem tudja kikapcsolni a szemét, amikor 8 órán keresztül ezeket figyeli, vagy még tovább is, akkor akaratlanul észre kell venni, ha az utcán szembe jön valami hasonló, de azért nem biztos, hogy erre biztatok bárkit is, mert azért mindenféle bőrbetegség lehet, és van olyan más bőrbetegség is, ami a melanomához hasonló lehet, sötétbarna kiálló, úgymond olyan csúnya szemöldös elváltozás, és nem biztos, hogy melanoma. Ez egy nehéz kérdés, hogy leszólítsunk-e valakit az utcán, vagy nem, hát
hogy
nem tudok erre. Hát én mindig mondom, hogy bőrgyógyász vagyok, és hogy ne haragudjon ez a varázsér, de hogy ott van egy gyanús, és akkor ezt én megkérdem esetleg úgy ott a helyszínen, kicsit közelebbről, nem csak úgy, hogy elmegyek mellette, és hogyha továbbra is gyanúsnak látom, akkor szoktam javasolni, hogy jöjjön be az állami rendeléssel, ahol dolgozom, és akkor ott egy speciális nagyítóval, dermatoszkópnak hívjuk, meg tudom nézni, és akkor már egész pontos véleményt lehet formálni.
Beszéljünk akkor arról, hogy milyen előfordulási arányai vannak nem csak a melanómának, hanem általában a bőrbetegségeknek. Mik az okozói, és mennyi idő telik el mondjuk az észleléstől addig, hogy az ember valóban elmegy és megvizsgáltatja magát?
Rossz indulatú bőrdaganatok közül hármat említenék meg, amik a leggyakoribbak. Vannak egyéb rossz indulatú bőrdaganatok is, de azok kisebb gyakorisággal jelentkeznek. Melanómáról már esett szó. Ez nem a leggyakoribb, de a legveszélyesebb, amiatt, hogy belszervi áttéteket tud képezni. A következő az a bazelióma, ami nem csak hogy a leggyakoribb bőr rossz indulatú daganat az embereknél, hanem az összes létező rossz indulatú daganat közül a legeslegyakoribb. Azonban ennél van egy szerencsés járulék, méghozzá az, hogy áttétet nem képez, csak ott helyben nő, végül is lassan, de megállás nélkül, hogyha nem kerül ellátásra, ez ezért tud veszélyes lenni. A harmadik pedig a laphámrák, aminek a veszélyességét nagyjából a kettő közé helyezném. Mind a háromnak egyetlen ismert és befolyásolható rizikótényezője a túlzott UV-terhelés, ami vagy a napsütésből származhat, vagy pedig a szolárium használatból. A napsütés így is úgy is éri az emberek bőrét, ezzel hát annyit tudunk tenni, hogy védekezünk ellene, de ez így is úgy is éri. A szolárium az nem éri így is úgy is a bőr, csak hogyha az ember elmegy szoláriumba, emiatt bőrgyógyászként ezt egyáltalán nem szoktuk javasolni. Az emberek néha gondolkoznak úgy, hogy a nyári napsütés előtt elmennek párszor szoláriumba, hogy picit lebarnuljon a bőr, előkészítsék a napsütésre. Nem tudjuk támogatni ezt sem. A szoláriumban kapott UV az mindenképpen egy fölösleges, addicionális UV-terhelés. Természetesen fontos az, hogy a bőr ne égje el majd, amikor az ember elmegy nyaralni, de ennek az előkészítését nem a szoláriumban érdemes elvégezni, hanem egy kis sétával a napsütésen.
Erről szeretnék egy picit beszélni, hogy amikor, ugye már sokszor volt erről tényleg szó ebben a műsorban, de mindig több szem többet lát, amikor először elmegyünk mondjuk nyaralni, és kifekszünk a napra, akkor körülbelül mennyi az a javasolt időtartam, amit egyhuzamban a napon lehet tölteni fedetlenül?
Hadd kössek bele ebbe a felvetésbe.
Na.
Nem tudom bőrgyógyászként azt támogatni, hogy elmegyünk és kifekszünk a napra. Maga az, hogy napozás, ez a szó, ez a kifejezés, hogy abból a célzatból vagyok kinn a napon, hogy a bőröm lebarnuljon, ez egy bőrgyógyász számára egy szörnyen hangzó dolog.
Tényleg?
Természetesen, hogy ha igen, ha kinn vagyunk a napon, nem tudom én, kirándulunk, várost nézünk, sportolunk, és ér a nap, ez az élet része, de hogy maga a cél az legyen, hogy lebarnuljon a bőr, ez számunkra egy nagyon elavult és egészségtelen elgondolás. Úgyhogy magára a napozásra senkit nem buzdítok. Vannak ezek a jól ismert fényvédelmi szabályok, mindig úgy mondják, úgy hallottuk, hogy 11 és 3 között ne menjünk a napra. Azt gondolom, hogy ez olyan irányadónak jó, de azért rugalmasan kell kezelni, mondjuk július közepén egy 10-es nyári nap, egészen biztos, hogy még 3:30-kor is olyan erősen fog tűzni a nap, hogy az ember, ha kimegy fényvédelem nélkül, akkor leég a bőre. Úgyhogy hát lehet, hogy inkább ezt a 3 órát olyan 4-5 órára érdemes meghosszabbítani. Illetve, hogyha mégis kimegyünk a napra, akkor szerencsére több módszer áll rendelkezésünkre arra, hogy hogyan védjük a bőrünket az UV-sugárzás ellen, de legegyszerűbb, legdirektebb a ruházat. baseball-sapka vagy kalap. A kalap azért klasszikus, mert akinek rövid frizurája van, vagy kopasz fejbőre, ott a fülkajdóknak a felső részét is tudja védeni a leégéstől a kalap, illetve napszemüveg a szemetnek a védelmére, és akkor egy lenge, ing vagy UV-védő ruházat a felső test védelmére, és emellé természetesen nem baj, hogy a fényvédőkrémet is alkalmazunk, illetve az arcbőrre feltétlenül javaslom is. Fényvédőkrémek közül különböző faktorszámúak kaphatók. Nekem a tapasztalatom az, hogy érdemes a legerősebbet, az 50-es fényvédő faktorú krémet vásárolni, illetve van egy olyan jelzés a krémeken, hogy 50 plusz. Ez a plusz azt jelenti, hogy nem csak UVB, hanem UVA sugárzás ellen is véd. Én azt tudom javasolni, hogy érdemes ezt a legerősebb védelmet vásárolni. Tulajdonképpen sajnos, vagy nem sajnos, emellett is lebarnul a bőr, ami annyit jelent, hogy ez sem szűri ki teljesen az UV-sugárzást, de legalábbis a legerősebb lehetséges védelmet biztosítja.
Azt mondja, hogy nem javasolja a barnulást. Mégis én úgy gondolom, és szerintem sokan vannak így ezzel, hogy ez egy ilyen, nem hogy kötelező, de azért mégiscsak egy ilyen ajánlott magatartás, hogy a D-vitamint nyáron amennyit csak lehet magunkhoz vegyünk. Ha nem ajánlja a napozást, akkor mi az, amit helyette javasol?
Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, hogyha az ember kim van a szabadban, és nem kimondottan kifekszik azzal a céllal, hogy barnuljon, hanem nem tudom milyen sportol, kirándul, városnéz, így is úgy is éri az UV, fog annyi UV-t kapni a bőre, hogy a szükséges D-vitamin megtermelődjön, de az, hogy direkt kifeküdni csak ezért, azt nem tartom szükségesnek, hát sőt általánosnak gondolom.
Visszatérve a melanómára, mi a legkorábbi életkor, amit érinthet a melanóma?
Én olyan ellátóhelyen dolgozom, ahol felnőtt páciensekkel foglalkozunk. Ebből adódóan felnőtt, fiatal felnőtteknél láttam legfiatalabb életkorban melanómát, 20 pár évesnél, de egy-egy eset nagyon nagy ritkasággal gyerekeknél is publikálva van, meg hazánkban is egy-egy ilyen előfordul, de alapvetően azért gyerekeknél nagyon ritka, viszont a megelőzés, a fényvédelem már gyerekkorban elkezdődik, olyannyira, hogy a melanóma kialakulásának a legnagyobb ismert és befolyásolható kockázati tényezője a gyermekkorban bekövetkező többszörös hólyagos leégés, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szülőként a gyerekek bőrét védeni, és mindenféleképpen megakadályozni azt, hogy leégjen, pláne, hogy hólyagosan leégjen. De itt most sokat beszéltünk a fényvédelemről, ami nagyon helyes is, de hozzá kell fűznöm, hogy kisebb gyakorisággal, de előfordul melanoma olyan helyen is, ahol nem éri a bőrt UV-sugárzás, például az intim területeken, vagy akár a talpon. Ezt azért mondom, hogy ne ringassuk esetleg téves biztonságban magunkat, hogyha valami ilyen helyen látunk egy gyanús bőrelváltozást, kisebb gyakorisággal, de ezeket a részeken is kialakulhat.
A bőrelváltozás egyébként arra is vonatkozik, hogyha valaki talál magán egy új anyajegyet? Mert ilyen is van.
Igen, ez nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy a kulcsszó talán, hogyha egy kulcsszót akarok megfogalmazni, akkor a változás a legtalálóbb kulcsszó. Úgy értem azt, hogyha egy korábbi anyajegy vagy szemölcs, ami éveken keresztül egyformán nézett ki, elkezd változni, ami akár méret, akár forma, akár színbeli változást jelent. Nem jelenti ez feltétlen azt, hogy melanómával alakulták, de azért ilyenkor meg kell mutatni bőrgyógyásznak. Illetve a melanóma nem csak korábbi anyajegy vagy szemölcs talaján, hanem a korábbiakban élő bőrön is ki tud alakulni. Épp ezért, hogyha új anyajegy vagy szemölcs lép föl valahol, ismételten hangsúlyozom, hogy nem biztos, hogy ez melanóma, számtalan sima szemölcs anyajegy is ki tud alakulni, de azért mégis ilyenkor is érdemes elmenni bőrgyógyászhoz és megmutatni neki. Úgy nagy általánosságban azt tudjuk mondani, mint egyéb szűrővizsgálatoknál is, hogy az évi egy szűrővizsgálat körülbelül megfelelő. Aztán azt már a bőrgyógyász mondja meg, megvizsgálva a bőrt, hogy esetleg javasolt-e nagyobb gyakorisággal, ami fél évet jelenthet, vagy elég mondjuk 2 évente jönni és megmutatni a bőrt.
Hány éves kortól javasolt egyébként a melanoma szűrés?
Hát én azt gondolom, hogy talán felnőtt kortól, de ez megint egyénre szabott, hogyha valakinek világos bőre, világos haja, világos szemszíne van, és nagy számú, esetleg szabálytalan anyajegy, akkor érdemes esetleg korábban is. Ezek, amiket most felsoroltam, ezek teszik a bőrt fogékonyabbá leégésre, és ezáltal ezek emelik a melanoma kockázatát.
A megelőzésről és a fényvédelemről beszéltünk, viszont a terápiáról még nem. Hogyha valakinél előfordul a melanóma, attól függően, hogy mikor, tehát mennyi ideig lappang akár, és mennyi idő után megy el vele orvoshoz, milyen terápiák léteznek a melanómára?
Melanómánál, mint az összes rosszindulatú daganatnál, sőt, talán az összes betegségnél ugyanúgy igaz, hogy minél hamarabb felismerésre kerül, és ezáltal minél hamarabb el tudjuk kezdeni az ellátást, annál könnyebben, egyszerűbben és jobban gyógyítható. A bőrdaganatokat és köztük a melanómát is egy helyi érzésszerenítésben végzett műtét keretében távolítjuk el, ami annyit jelent, hogy járóbetegként kell bejönni a rendelőbe, és akkor ott az elváltozás köré a bőrben ad a sebész vagy a bőrgyógyász érzésszerenítő injekciót, és akkor utána egy kimetszéssel kiveszi a gyanús elváltozást, utána pedig összevarja, hogy minél szebben gyógyuljon. Uh-huh. És akkor az eltávolított elváltozás szövetlenül vizsgálatra kerül, nagyjából 2 hét szokott lenni ennek a időtartama, amíg a szövetlen elkészül, és akkor ezek után tudunk pontos választ adni rá, hogy valóban rossz indulatú volt az elváltozás, illetve hogyha igen, akkor a melanómának a pontos követlenül jellemzői alapján lehet megmondani, hogy kell-e még további lépés, vagy ezzel meg is oldódott.
Létezik egyébként gyógyszeres kezelés is?
Igen, igen, létezik. Gyógyszeres kezelésre akkor szokott sor kerülni, hogyha a melanómát olyan értelemben nem időbe vettük ki, hogy már belső szervi áttétek alakultak ki. Uh-huh. És ilyenkor többfajta kezelési lehetőség van, de ezek közül ez egyik a gyógyszeres terápia.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a melanóma tudatosság hónapjában, májusban, még éppen elcsíptük. Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen, és jó egészséget, kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
Viszont kívánjuk önnek is. Dr. Tóth Veronikával, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinika adjunktusával, bőrgyógyász, kozmetológussal, klinikai onkológussal beszélgettünk. Folytatódik hamarosan az Egészségkód.